Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél előadás sorozatnak a folytatásán. A Római Levél 9. fejezetének az első versétől a 23. verséig terjedő szakaszt szeretnénk a mai estén átgondolni. És mondhatnánk azt, hogy itt egy újabb szakaszt kezdünk el a Római Levél tanulmányozásában. Az elmúlt alkalommal a predesztináció gondolatkörével foglalkoztunk, azaz az isteni előre rendelkezés, előre rendelés gondolatával foglalkoztunk, amely gondolatilag az üzenet szempontjából, a levél üzenete szempontjából inkább még az előző gondolathoz tartozott. Tudnélik azért, mert szólt Pál apostol arról az útról, amelyen keresztül az Isten megváltoztatja az ember életét, ahogyan hit által az ember megváltozhat és megszabadulhat a bűn uralma alól, és ezután azért sorolom ide ezt a szakaszt, mert ezután annak a biztosítékát adta meg, hogy mi a garancia arra, hogy ez a sok buktatóval járó folyamat, amely nem egyértelmű és nem evidens, hogy végig fog menni az ember életében, hogy megvalósul az ember életében, ennek mi a garanciája mégis? Ugye ezt nem szeretném megismételni, az elmúlt alkalommal végig gondolhattuk, hogy hány buktató van ezen az úton, kezdve azzal, hogy az ember egyáltalán szóba áll a maga helyzetével, szembesülni tud-e a valódi állapotával, de az Isten előre ismerve az ember szívét, előre ismerve az ember lelkületét, viszonyulását, ismerve azt, hogy milyen választ fog adni a szeretetre, az Isten ezt ismerve előre elrendelte, biztossá tette az utat azok számára, akik az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. Erről szól tulajdonképpen az előre rendelkezés, a predesztináció gondolata. Az Isten elrendelte, bizonyossá tette az utat, hogy hogyan ér célba egy ember, az az ember, aki nem keményíti meg a szívét az Istennel szemben, aki nem áll ellen az isteni szeretet hívásának, hanem befogadja az igazság szeretetét, befogadja az Isten szeretetét. Akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik az életükben a jóra, arra a jóra, hogy kialakuljon Jézus Krisztus szerető jelleme, Jézus Krisztus jelleme az ember életében, és így alkalmassá váljon az ember az örök életre. Ez lényegében az isteni előrerendelésnek a gondolata, az üzenete. Itt a 9. fejezettől kezdődően úgy fogalmazhatnánk meg, hogy Pál apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig arról a kérdésről fog beszélni, hogy hogyan alakult Izrael sorsa a hitáltali megigazulás és a predesztináció fényében. Az Izrael kérdést fogja tisztázni az apostol, a kiválasztottság, elhívottságnak a kérdését, a zsidó nép történelmi szerepét és sorsát fogja végig gondolni az apostol a hit általi megigazulás és a predesztináció fényében. Természetesen ez azt jelenti, hogy mind a hit általi megigazulás gondolatai szempontjából, mind pedig az isteni előre rendelés szempontjából újabb gondolatokkal fogunk találkozni, újabb szempontokkal fogunk találkozni. Azért szokták talán ezt a kérdést kifejezetten így megközelíteni, hogy az isteni predesztináció kérdése, és nem úgy, ahogy én megközelítettem most, hogy az Izrael kérdés, a predesztináció és a hit általi megigazulás fényében, mert például most a 9. fejezetben, éppen abban a szakaszban, amellyel foglalkozni fogunk, szól az Istennek arról a magatartásáról, arról a rendelkezéséről, amely azokra vonatkozik, akik felől nem azt ismerte előre, hogy őt szeretni fogják, hanem azt ismerte előre, hogy el fogják utasítani az ő szeretetét, és akár hogyan közelíti meg az ő életüket, akár mennyire hívogatja őket, megkeményítik végül a szívüket az isteni szeretet hívásával szemben. Tehát mondhatnánk így, hogy a 8. fejezet végén, amikor a hit útját, a hit általi megigazulásnak az útját végig gondolta, és szólt az isteni biztosítékról, akkor szólt az előre rendelésnek, a predesztinációnak, az úgynevezett pozitív ágáról, arról az ágról, amely azokra vonatkozik, azokról szól, akik az Istent szeretik. Most pedig szól majd azokról, akik az Istent elutasítják, és akik felől ezt az Isten szintén előre ismerte, lévén, hogy neki megvan a képessége arra, hogy tudja, hogy mi születik meg egy ember életében, hogy egy-egy élethelyzetben az ember hogyan válaszol, sőt azt is meg tudja különböztetni, hogy az ember életében egy elutasítás végleges vagy átmeneti. Mégis azt mondom, hogy a 9. fejezettől gondolatilag már nem kizárólag a predesztináció kérdéséről szól, hanem sokkal inkább szól az Izrael kérdésről, az isteni elhívás kérdéséről, kiválasztás kérdéséről, az elhívott népről, és ennek a keretében ehhez kapcsolódva szól a predesztináció gondolatairól. A 9. fejezet első 5 vers egy új bevezetést ad, érzékelhető itt a témaváltás. Az apostol tudja, hogy nagyon súlyos és nehéz gondolatokat fog megfogalmazni, és ezért a 9. fejezet első 5 versében a saját népe iránti elkötelezettségét fogalmazza meg az apostol. Elolvassom az egész szakaszt, amit ma este venni fogunk, és utána részletezzük. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Amen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul. Mert az ígéret beszéde ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Sőt, nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Mert amikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amiképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök. És kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánván nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Az első 5 versben tehát az apostol Mielőtt kimondaná ezt a megdöbbentő állítását, hogy nem minden izraelita izraelita. Azelőtt szeretné leszögezni, hogy amit ő mond, amit ő az ezt követő szakaszban egészen a 11. fejezet végéig kifejt, és ami nagyon sok szempontból negatív a zsidó népre nézve, azt ő nem zsidó gyűlöletből mondja. Ezért kezdi azzal, hogy a lelki ismeretére hivatkozik, és azt mondja, hogy én a valóságot mondom most, én nem hazudok, a lelki ismeretem a bizonyság erre a Szentlélek által megvizsgálva, a Szentlélek által tesz bizonyságot velem együtt a lelki ismeretem erről, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakadva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Amit mond, nem azért mondja, mert nem vállal velük közösséget, nem azért mondja, mert megtagadja a saját származását, ő is zsidó származású, ő is az Izraelhez tartozik, és elkötelezett arra, hogy ő értük is szolgáljon. Pál apostol életveszélybe is került azért, mert szeretett volna segíteni saját honfitársainak. Szeretett volna segíteni nekik, hogy megértsék, megismerjék az Isten szerető hívását. Ezért hangsúlyozza azt, hogy a ő lelkiismerete bizonyítja azt, hogy amit mond, az igazság, az úgy van, hogy ő nem szembefordult a népével, ő nem kárt akar okozni a népének, ő segíteni szeretne. Ő maga, ha lehetséges volna ilyen, vállalná a kárhozatot is, hogyha ezzel segíthetne. Természetesen ezt tudja jól, hogy ez nem lehetséges. Az ember nem hozhatja meg ezt a döntést, ezt egyedül Jézus Krisztus hozhatta meg. De hogy kifejezze a ragaszkodását, ezért mondja azt, hogy inkább lennék én magam átokká is, hogyha kell, hogyha ezzel segíthetnék az én atyám fiain, segíthetnék az én népemen. Ugyanez a lelkület mutatkozik meg itt Pál apostolban, mint ami Mózesben volt, aki amikor az Isten azt mondta neki, hogy eltörlöm ezt a népet, amely fellázadt ellenem, akkor Mózes könyörgött a népért, és azt mondta, hogy inkább engem törölj ki a te könyvedből, de őket vidd be, ővelük legyél kegyelmes. Az Isten neki is azt mondta, hogy amely lélek vétkezik, azt töröltetik ki az én könyvemből. Az élet könyvében nem maradhat benne senki más érdeméért, másnak a kedvéért. Nem helyettesíthet senki. Minden ember saját maga kell, hogy az Isten ítélőszéke előtt megálljon, és számot adjon arról, hogy milyen életet élt, milyen döntéseket hozott. Ezért nem lehet, hogy Pál apostol maga átokká legyen az atya fiaiért, de az elkötelezettségét szeretné ezzel érzékeltetni. És itt tömören elmondja, hogy mi mindent gondol Izraelről, milyen kiváltságokban részesült Izrael. Akik izraeliták, akiké a fiúság. Ugye, akiket izraelitáknak neveznek, akik Izrael leszármazottai, akik örökölték Istentől a fiúvá fogadást. Tudnélik, hogy Isten magához fogadta a zsidó népet, kiválasztotta a népek közül a zsidó népet, és mint a maga gyermekeivel úgy bánt velük. Az izraeliták ebbe születtek bele. Ők örökség szerint az Isten fogadott gyermekeinek számítottak. Akiké a fiúság, a fiúvá fogadás kifejezés van ezen a helyen. Az adoptálásnak a gondolata van ezen a helyen. Akiket az Isten a maga fiaivá fogadott. Akiké a fiúság és a dicsőség, ugye az ezzel együtt járó dicsőség, a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. A zsidó nép elnyerte a fiúváfogadást, hogy az Isten gyermekei legyenek, és ez meglátszódjon az életükön, hogy azzal a dicsőségben részesüljenek, ahogyan az Isten megkülönböztetés megáldja őket. Szövetséget kötött velük, ezt a szövetséget megkötötte Ábrahámmal, aztán megújította a maga szövetségét Isten az ősatyákkal, megkötötte az egész néppel, Kánaánba való bevonulás után megújították ezt a szövetséget, az Isten többszörösen kötött szövetséget a zsidó néppel, a zsidó nép leszármazottaival, Ábrahám leszármazottaival is. Nekik nyilatkoztatta ki a törvényt, abban az egyedülálló kiváltságban volt része ennek a népnek, hogy a Teremtő Istennek a szavát hallhatták, hogy megrendítő körülmények között az egész nép tanúja volt a tíz parancsolat kinyilatkoztatásának. Ugye a tíz parancsolat ezért egy különleges szakasz a Biblián belül, mert az Isten nem pusztán prófétán keresztül nyilatkoztatta ki az ő törvényét, hanem a tíz parancsolat egyedülálló több szempontból is, egyedülálló azért, mert egy egész nép hallotta ennek a kinyilatkoztatását. Az a több milliós tömeg hallotta. Ők voltak a tanúi a földön annak, hogy van egy élő Isten, van egy teremtő Isten, és annak a teremtő Istennek van akarata, van törvénye az ember számára. És ők őrizték az Isten írott törvényét, amelyet az Isten saját kezével írt le. Ez is egyedülálló. A Bibliában nincs több ilyen szakasz, amit az Isten saját maga foglalt írásba. Ezt a népet az Isten elhívta, kiválasztotta, magához fogadta, hogy a világ számára bemutassa rajtuk azt, hogy mit szeretne minden néppel tenni. Azért hívta el, hogy bennük megmutassa azt, hogy mindenkit hív, és mindenkinek ugyanezeket az áldásokat szeretné átadni. Ők voltak azok, akik őrizték az Isten igazi tiszteletét ezen a földön. Az emberiség elindult, egy közös úton indult el, volt egy közös istenismeret, örökség. Ádám több évszázadon keresztül élt együtt az utódokkal, és átadta az istenismeretet. Azonban megjelent a bálványimádás, ahogy a római levél fogalmazott, azért, mert az Istent nem mint Istent tisztelték, sem nem emlékeztek meg a hálatartozásról. Ez törvényszerűen maga után vonta, hogy ez az istenismeret kezdett eltorzulni. A zsidó népet azért kellett elhívni, hogy az Isten gondoskodjon az ő megismerésének a lehetőségéről, és az ő igazi tiszteletének az ismeretéről. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus. Közülük származott a messiás, a megváltó, test szerint Dávid leszármazottja volt, test szerint Jézus Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ez az egyik legnyilvánvalóbb hely, amely Jézusról, mint Istenről, mint áldandó Istenről beszél. Krisztus emberi lény és isteni lény, és az emberi oldalon a zsidó népből származott. Az Isten elhívta ezt a népet a tiszteletére, az ismeretére, hogy rajtuk keresztül másokat hívjon, és kiválasztotta ezt a népet azért, hogy az egész világ számára megváltásról gondoskodjon. Hatalmas nagy kiváltságban van, volt része a zsidó népnek. Pál apostol mindezeket elősorolja azért, hogy amikor utána megvizsgálja az ő elhívásuk kérdését, és felteszi azt a kérdést, hogy kik az izraeliták, és hogy vajon ez Isten elvetette Izraelt, hogyan gondolkozzunk erről a kérdésről, akkor nyilvánvalóvá tegye, hogy ami választ ad, az nem gyűlöletből fakad, az nem elutasításból fakad. Mindezek tudatában, mindezeket értékelve, mindezeknek a fényében szól erről a kérdésről. Az Isten tehát kiválasztotta Ábrahám leszármazottait, az izraelitákat, megajándékozta hatalmas ígéretekkel, abban a kiváltságban volt részük, hogy megismerhették az igaz Istent, az élő Istent, azon az úton tisztelhették, azon a módon tisztelhették, hogy azt az Isten elfogadta és megszentelte. Abban a kiváltságban volt részük, hogy az Isten fiaivá fogadta őket, és ezért vezette az ő életüket, prófétákat küldött hozzájuk, szövetségesként viselkedett velük. Abban a kiváltságban volt részük, hogy legelőször találkozhattak az isteni megoldással, a megváltással, közöttük lépett fel a messiás, közöttük hozta meg az áldozatot. Azonban a népnek a nagy része mégsem töltötte be azt a feladatát, hogy rajtuk keresztül a világ megismerhesse az Isten üzenetét. Ezt a kérdést már érintette az apostol a 3. fejezetben is, ahol azt tette fel kérdésként, hogy vajon az Isten hűségét nem teszi hiába valóvá az emberi hűtlenség? Nem fáradozott hiába az Isten a történelemben, amikor annyi hűtlenség jellemzi ennek a népnek a történelmét? Pál apostol itt a 6. verstől erről a kérdésről fog szólni. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mondhatnám így, hogy ez egy alaptétel, ez egy axióma. Az Isten beszédének az a jellemzője, hogy beteljesedik. Az Isten megvalósítja az ő beszédét. Amit ő megígért, amit ő kijelentett, az megvalósul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Isten módosított az ő beszédén, és nem valósult meg az ő beszéde mégsem. Akkor valami más következtetésre kell jutni. Ez az, amit itt megfogalmaz az apostol, hogyha nem lehet, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, ha nem lehet azt mondani, hogy az Isten beszéde nem valósul meg, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók, sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók. Hát, hogyha az Isten beszéde nem hiúsul meg, de látszólag mégsem valósult meg Izrael életében, akkor ebből azt mondja, arra a következtetésre kell jutni, hogy meg kell különböztetnünk testi leszármazottat és valóban elhívottat. Nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől származnak. Elég megdöbbentő és elég felkavaró állítás ez, főleg egy zsidó hallgató számára. Megkérdőjelezni az Istenhez tartozásomat, az Isten népéhez tartozásomat, ez egy elég felkavaró dolog, egy elég felkavaró gondolat, állítás. Ezt valahogy igazolni is kell. Hogyan lehet igazolni azt az állítást, azt a gondolatot, hogy nem minden izraelita izraelita, nem minden zsidó ember valódi zsidó. Vannak nem zsidó zsidók is. Ábrahám példáját hozza fel. Nem mindnyájan fiak, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. A hanem után idézőjelet lehet tenni, ószövetségi idézet következik. Izsákban neveztetik neked a te magod. Vagyis az Isten Izsákot ismerte el törvényes örökösnek. Az ígéretek az elhívásnak az örökösének. Az elhívás örökösének. Ábrahámnak 2 gyermeke született. Hosszú ideig várakozott Izsák megszületésére, és a várakozás közben volt egy olyan alkalom, amikor elcsüggedve a hosszú várakozásban emberileg cselekedett, a nép szokása szerint, a környező népek szokása szerint cselekedett felesége tanácsára, és a szolgáljától a szolgáló lányt vette feleségül, a felesége szolgáló lányát, és született egy gyermeke, Izmael. Ennek a gyermeknek a megszületése, nyugodtan kimondhatjuk, nem a hit eredménye volt, és nem az Isten akarata volt, emberi próbálkozás volt, hogy valami módon az ígéret teljesedjen, hogy Ábrahámnak lesz utóda, hogy lesz gyermeke. Megszületett Izmael, de az Isten nem ismerte el Izmael örökösnek. Ábrahám fel is sóhajt, vaj, ha élne előtted Izmael. És az Isten azt mondja, hogy minden bizonnyal Sárától fog születni az ígéret gyermeke. Ez az, amire utal az apostol, erre a történetre. Ábrahámnak tehát 2 gyermeke volt, az egyik gyermeke emberileg született meg, test szerint született meg. Mondhatnám így is, hogy csüggedésből, egyfajta hitehagyásból született meg. A másik gyermek pedig az ígéret gyermekeként, minden emberi realitás ellenében született meg hitáltal. Semmi realitása nem volt annak, hogy gyermekük szülessen, de erről a 4. fejezet kapcsán hosszasabban szó volt, úgyhogy most nem térünk ki. Itt tehát az első állítást, az állításnak az első igazolása. Már Ábrahámnál lehet látni, hogy nem minden leszármazott az ígéret örököse, Csak a hitből való az ígéret örököse, így összegzi ezt a gondolatot az apostol, azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul, mert az ígéret beszéde ez, ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Tehát nem a testi leszármazottak a gyermekek, hanem akik az ígéret szerint, az ígéret alapján kapcsolódnak az Istenhez, és öröklik az Isten ígéretét. Akik hitáltal születnek meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy Pál apostol arra mutat rá, hogy nem elég a zsidó származás. Nem volt elég, hogy valaki beleszületett ebbe a népbe, ennek a népnek a közösségébe, nem lett automatikusan örököse az isteni ígéreteknek, csak akkor, hogyha hitre jutott, hogyha az Isten ígéreteit hittel megragadta, és így az ígéret gyermekévé vált. Azonban ebbe a példába bele is lehetne kötni, mert lehet azt mondani, hogy igaz, hogy Ábrahám gyermeke mind a kettő, de két anyától származik. Ezért Pál apostol most egy másik példát hoz, és abból egy más gondolatot is le fog vezetni. Sőt, Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Nem csak Ábrahám példájából érthetjük meg azt, hogy nem minden izraelita valóban örököse az ígéretnek, és sorolható a lelki Izraelhez, sorolható az örökösök közé, hanem Rebeka példájából, Izsák és Rebeka történetéből is lehet ezt az állítást igazolni. És itt már ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, és ráadásul egyszerre születnek meg a gyermekek, lévén, hogy ikrek. Ugyanabban a családban nőnek fel, ugyanazokon a tapasztalatokon mennek át, és még ha van is különbség a nevelésükben, mert elolvashatjuk azt Mózes első könyvében, hogy Izsák inkább szerette Ézsaut, Rebeka pedig inkább szerette Jákobot, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy egyszerre nőttek fel. Ugyanazokat a kiváltságokat kapták tehát meg. Ezt mondja róluk, Rebeka példája is itt állhat előttünk, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Isten kiválasztás szerint való rendelete megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. A történetet elolvashatjuk Mózes első könyvében, ahol azt olvassuk, hogy Rebeka méhében az ikrek tusakodtak egymással, háború volt már ott is. És Rebeka ezt érezve megkérdezte az urat, hogy miért van ő így. És az Isten azt válaszolta neki, hogy a méhében két nagy törzs, két nagy nemzet tusakodik egymással, két nagy nemzet fog származni tőle, és a kisebbik fog uralkodni a nagyobbikon. A később született lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb. Az Isten tehát már a születésük előtt kijelentette, hogy Jákob lesz az örökös, Ézsau pedig nem tartozik a lelki Izraelbe az örökösök közé. Ezt emeli ki az apostol ezzel kapcsolatban, hogy ez azért történt, hogy megértsük, hogy az elhívás, a kiválasztás nem testi leszármazás alapján van, de nem is a cselekedetek alapján van. Az elhívás és a kiválasztás nem a cselekedetek alapján van, hanem az Isten rendelete szerint, az isteni előre rendelés alapján az elhívótól, az Istentől származik. Az Isten hívja tehát az embert, és nem azért, amit cselekszik az ember, hanem mondhatnánk így is, hogy annak ellenére, amit cselekszik az ember. Ez egy elég döbbenetes gondolat. Mindezt megtetézi az apostol azzal, hogy beidézi Malakiás próféta könyvéből, Malakiás könyve első fejezet második versét, azt az igét, amelyik azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Nem elég, hogy az Isten a születésük előtt megkülönbözteti őket, és azt mondja, hogy Jákob a másodszülött lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb, hanem még ráadásul azt is kimondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát ez így első hallásra enyhén szólva botrányos. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Kicsoda akkor az Isten? Lehet az Isten a szeretet Istene? Lehet az Istenről úgy gondolkozni, hogy személyválogatás nélküli lény, személyválogatást elkerülő lény az ítéletben? Hát hogy van ez, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem? Nem igazságtalanság ez az Istentől? Hát ez így ebben a nézőpontban ez felháborító. Még semmit nem tett. Szerencsétlen gyerek még meg se született. És már akkor különbséget tett köztük az Isten? Hát nem igazságtalanság ez? Gondoljunk ennek egy kicsit a mögé ennek a történetnek. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ez szó sincs igazságtalanságról. Távol legyen az, hogy az Istenről ezt feltételezzük. Megérthetjük-e vajon azt, hogy mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten nem a cselekedetek alapján hív el, hanem az ő saját rendelete, a saját végzése alapján. Megérthetjük-e vajon azt, hogy miért mondja azt az Isten, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem, és miért tesz különbséget közöttük már a születésük előtt? Közelítsük meg onnan ezt a kérdést, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy vajon a cselekedetek alapján el lehetette volna hívni akár Jákobot, akár Ézsaut. Ha elolvassuk Mózes első könyvéből az ő történetüket, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. Hogy a cselekedetek alapján egyik őjüket sem lehetne kiválasztani, és az üdvösség örökösévé tenni. És nem csak róluk lehet ezt elmondani, hanem a római levél első három fejezetének a fényében minden emberről el lehet ezt mondani. Nincsen olyan ember közöttünk, akit az Isten a cselekedetei alapján kiválaszthatna az üdvösségre. Ez egy elég megrázó állítás, de ezt, hogyha az első három fejezetet végig gondoltuk a római levélben, akkor nem tudtuk kikerülni. Mindenki vétkezett, mindenkinek van felelőssége abban, hogy vétkes. Minden ember letért az Isten útjáról, ez alapján senki nem lehet az üdvösség részese. Sőt, hogyha egy kicsit tovább gondolkozunk, akkor a külső szemlélés alapján, pusztán a cselekedetek megvizsgálása alapján azt kell mondanunk, hogy Jákob kevésbé lehet elhívott, mint Ézsau. Mert mi történt az egyik fiúval, és mi történt a másik fiúval? Ézsauról azt olvashatjuk, hogy ő egy olyan ember volt, aki szerette a vadászatot, gyakran járt el vadászni, és az egyik alkalommal megérkezve, elfáradva a vadászatban, megérkezett, és Jákob pedig éppen valamit főzött. Ézsau egy vad, durva természetű ember volt természete szerint, Jákob pedig egy szelíd ember volt, aki inkább otthon szeretett lenni, állattenyésztéssel foglalkozott, és amit láttuk, főzött. És amikor megérkezett, akkor éhes volt Ézsau, ott volt előtte az étel, gőzölgött, érezte az illatát, ki volt fáradva, és enni kért természetesen a testvérétől. És egy nagyon érdekes dolog történik. Azt mondja Jákob, enged, add el hát nekem azonnal a te elsőszülöttségedet. Tehát megkéri Ézsau, hogy hadd egyek az ételből, amit főztél. Erre a testvére megszól, és azt mondja, add ide nekem az első szülöttségedet, add el nekem az első szülöttségedet, és adok neked enni. Hát szép kis testvér. Amikor azt mondja Ézsau, hogy íme én halni járok, mire való nekem az én első szülöttségem? Én veszélyek között élek, állandó veszélynek van kitéve az életem, ugyan mire való nekem az első szülöttségi áldás? Akkor Jákob azt mondja, esküdjél meg nekem. Ézsau megesküszik rá, és leül és megebédel. Persze nem akarom én Ézsau cselekedetét olyan nagyon mentegetni sem, mert azt tudnunk kell, hogy az első szülöttségi áldás annak két része volt, és egy nagyon jelentős áldás volt. Az első szülött örökölte a vagyonnak a nagyobb részét, de ezzel együtt örökölte azt a lelki elhívást, amit Ábrahám megkapott, és amit örököltek tőle. Ő volt az, aki az Isten tiszteletét tovább gyakorolta, akinek képviselnie kellett az Isten tiszteletét a családban. Ezt vetette meg Ésau. Nem csak az anyagi javakat, hanem a lelki ígéretet, a messiásra vonatkozó ígéretet, az elhívást. De amint látjuk, Ésau ezt úgy tette, hogy volt egy helyzet, amelyben ott gőzölgött az orra előtt az étel, éhes volt, és ebben a hirtelen előállt helyzetben nem gondolkozott ő sokat, mint ahogy egyébként sem gondolkozott sokat. Hasonlítsuk össze ezt a magatartást Jákob magatartásával. Egyrészt azzal, ahogyan itt viselkedett. Ahogyan itt egy tál lencséért megkívánja szerezni az első szülöttségi áldást, kihasználva a testvérének a jellemgyengességeit, a testvérének azt a vonását, hogy most és azonnal kell kielégíteni az én vágyaimat. Amikor azonban eljön az a nap, amikor Izsák úgy dönt, hogy átadja az első szülöttségi áldást Ézsaúnak, akkor még döbbenetesebb események történnek Jákob életében. Ugye elmondja Izsák Ézsaúnak, hogy menj, fogjál vadat, készítsd el azt az én szám íze szerint, hogy megáldjon téged az én lelkem, mert én rövidesen meg fogok halni. Ézsau elmegy, hogy vadásszon, de Rebeka meghallotta, hogy mit beszéltek egymással, és Rebeka nagyon szerette volna, hogy az első szülöttségi áldást Jákob örökölje, az ő kedves gyermeke örökölje. Egyrészt ott volt az Isten ígérete, nyilván ez is ott volt az ő gondolataiban, másrészt pedig azért a kedvenc gyermeke volt, a szeretett gyermeke volt a két gyermek közül. És Rebeka a következőt mondta Jákobnak. Elmondta, hogy menjen el, fogjon a nyájból egy kecskét, és ő azt elkészíti úgy, ahogyan azt az édesapja szereti, és menjen be, és nyerje el az első szülöttségi áldást. És most figyeljük meg, hogy hogyan jár, hogy mit tesz Jákob ekkor, mit mond Jákob ekkor. Jákob pedig ezt mondja Rebekának. Íme az én bátyám Ézsau szűrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, s olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Hát kérdezem meg, tudja, hogy mi a helyes? Tudja, hogy helytelen az, amit tenni készülnek? Működik a lelki ismerete. Ézsaunál nem láttunk ilyen jelzést. Talán idő sem volt rá, meg gyakorlat sem volt benne. Jákobnak működik a lelki ismerete. Rögtön elmondja, hogy ne, de édesanyám, hát ha kiderül, akkor én olyan leszek, mint egy csaló. Nem teljesen jól működik. Mert úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami kiderül. Hány ember éli így az életét? Az, ami nem látható, az nem bűn. Ami nem derül ki, az nem probléma. Hát, hogyha kiderül, mert hogy én sima ember vagyok, nincsen szőrzetem. Ézsau meg szőrös ember. Apánk ugyan nem lát, de mi van, hogyha megfog? És kiderül a csalás. Hát nem olyan leszek, mint egy Jákob, mert a neve azt jelenti, hogy csaló. Édesanyja megnyugtatja, azt mondja, hogy szálljon rám az átok. Tegyél csak úgy, ahogyan én mondom. Rábeszéli a fiát. És Jákob hagyja magát rábeszélni. Elkészül az étel, és Jákob bemegy Izsákhoz. Az első kérdés, amit elhangzik, a következő. Bemegy apjához, és ezt mondja, atyám. És azt mondta, imhol vagyok. Ki vagy te, fiam? Éljük meg bele magunkat egy kicsit ebbe a szituációba. Tudom, hogy amit tenni készülök, az helytelen. Megszólalt a lelkiismeretem, csak elnyomtuk. És belépek az ajtón, és az első kérdés, amit nekem szegeznek. Ki vagy te, fiam? Nem rogyik össze? Nem kapsz szívinfarktust? Mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te első szülötted. Aképpen cselekedtem, amint parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le és egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Halad előre. Következő kérdés. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? Nem olyan egyszerű dolog csalónak lenni. Csupa olyan kérdés jön, amivel szemben elég nagy bátorság kell, hogy tovább menjen. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? A hazug ember esete. A hazug ember meg a sánta kutya problémája. Jákob válasza, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Itt már az Istent is belekeveri. Valahogy kell hazudni tovább, hogyha nem akarok szembefordulni magammal. Harmadik kérdés. Jár közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem? Figyeljük meg, hogy Jákob nem csak azt mondja, hogy te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem, vagy nem. Gyanakszik. Nem lát, de gyanakszik. Ugye Izsák mondta ezt. Jákob erre odamegy Izsákhoz, az apjához, aki megtapogatja őt. Következő megszólalása. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Felismertek. És nem ismerte meg őt, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt, és mondta. Te vagy, fiam Ézsau? Az utolsó kérdés. Te vagy, fiam Ézsau? Én vagyok. Most tegyük egymás mellé a két embert. Az egyik megjött éhesen, és evett. És megvetette az első szülöttségi áldást. A másik kezdettől fogva küzd a lelkiismeretével, de végig halad a lelkiismeretével szemben a rossz úton. Hagyja magát rábeszélni, és csupa olyan kérdést kap, ahol az Isten megállította volna őt. Ahol a lelkiismeret közepébe talált bele, arra mutatott rá, arra kérdezett rá, ami a legkínosabb kérdés volt. És megy tovább, és megy tovább, és lépésről lépésre megy tovább. Hát most akkor melyiket lehet elhívni? Melyik a súlyosabb? Hát ebben a szituációban én azért kimerem mondani, hogy ez a helyzet, ez egy sokkal súlyosabb helyzet Jákob életében, mint amit Ézsau tett. Mert a lelkiismerete megszólalt, nem meggondolatlanul cselekedett, nem hirtelenkedve cselekedett, hanem makacsul ment szembe a helyessel. Úgy, hogy tudta. Úgy, hogy tudatában volt annak, hogy amit ő csinál, az csalás. És akkor el lehet hívni? Cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között.